18 óra. Muzsikus legendák.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila vagyok, a Muzsikus Legendák szerkesztő műsorvezetője. Köszöntöm Önöket a hangmérnök Tóth Krisztina nevében is. Vannak mesék, legendák és valós történetek, amelyek néha 20-30-40, akár 50 év elteltével folytatódnak. Ma egy ilyen számomra különleges mesét is megosztanék Önökkel, miközben a 20. század egyik legnagyobb zongoraművész zeneszerzőjére, Dmitri Sosztakovicsra emlékezem. Az én mesém valamikor a 60-as évek közepén kezdődött. Szüleimmel Lengyelországban voltunk, ahol még minden romokban hevert. Szétbombázott házakra emlékszem meg arra, hogy a haza utazás előtti napon valahova elvittek minket egy csoporttal. Üszkös falak, cipők, kosz. Nem értettem. Az idegen vezető valamit mesélt németül. Ráncigáltam az édesapám kezét és kérdeztem, miért zokog a mama ennyire? Apám megpróbálta elmesélni azon a szinten, amit megérthettem, hogy mi az az Auschwitz, a holokauszt, meg ilyesmiket. Nem hiszem, hogy értettem volna, de a látvány és anyám keserves sírása annyira megérintett, hogy a vonaton már csak arról tudtam beszélni, hogy nekem zenét kell írnom, mert annyi minden van a fejemben. Hazaérve berontottam a zongoraszobába, magamra zártam az ajtót, és 5 óra munka után megírtam Opus 1 és utolsó művemet, egy 3 tételes szvittet, ami Varsó bombázásáról, az emberek szenvedéséről és az újjászületésről szólt. Még azon a héten valami kerületi vagy fővárosi zongoraversenyt megnyertem, amelyen Sosztakovics kis zongora darabját, egy románcot játszottam. A mese majd folytatódik, de elsőként hallgassunk meg egy románcot Sosztakovicstól, ha nem is azt, amit én játszottam. A Get Fly románcát Daniel Hope és a BBC szimfonikus zenekarának előadásában hallgatjuk meg. Vezényel Maxim Sosztakovics.
Thank you.
Sostakovics románca hangzott el Daniel Hope és a BBC szimfonikus zenekarának előadásában, vezényelt Maxim Sostakovics. A Gadfly részletét hallottuk. Az én történetem 1966-ban folytatódott. Az újságok arról zengedeztek, nem a politikáról, hanem arról, hogy bemutatják nálunk Sostakovics Katyerina Izmajlova című operáját. Édesapám, aki Szibériában vendégeskedett hadifogolyként elég hosszú ideig, tudott oroszul, és egy merészet gondolva írt egy levelet Sostakovicsnak, hogy nem hallgatná-e meg az ő tehetséges kisfiát. Sehol semmi. Aztán egyik nap azt írta az újság, hogy a híres szovjet-orosz zeneszerző hazánkba látogat, hétfő Kádár Jánossal találkozik, kedden a miniszterelnökkel, csütörtökön lesz az opera bemutatója, szerdán pedig eleget tesz egy 10 éves kisfiú meghívásának. Én csak arra emlékszem, hogy összecsődült a család, és lázas takarításba kezdett mindenki. Aztán szerdán csengettek, és megjött Sostakovics. Én eljátszottam neki a 30-40 perces repertoáromat, egy szót nem értettem abból, mit beszéltek. Emlékeimben úgy él, hogy furcsa kerek szemüveget viselt, nem igazán keltett egészséges ember benyomást, de kedves volt, és amikor elment, akkor odaadtam neki az Opus 1-emet, és egyben utolsó opuszom, amire ráskribáltam, hogy neki ajánlom. A fotelt, ahol ült, utána 3 hónapig nem volt szabad megközelíteni sem. Történetem majd 40-50 év múlva folytatódik, de most szóljon inkább minden Sostakovicsról. Az 1906. szeptember 25-én született Sostakovics a 20. század zene életének egyik meghatározó alakja. Hihetetlenül termékeny volt, Prokofjevvel együtt olyan korban éltek, ami egy pokol lehetett. Sztálin idejében az egyik nap a kivégzés, a másik nap a Leningrend, a harmadik nap a kitelepítés fenyegette őket. Már diplomamunkájával, első szimfóniájával felhívta magára a figyelmet Sostakovics, aki kezdetben zeneszerzőként és zongoraművészként is működött. Az előadó művészetet később csak saját műveire korlátozta, mert azt írták róla, hogy túl száraz a játéka. Az első szimfóniát Berlinben Bruno Walter, Philadelphiában és New Yorkban Stokowski tűzte műsorára, és ezzel nyomban helyet kapott a nemzetközi repertoárban. A második tételt hallgatjuk meg az Orosz Nemzeti Filharmonikus Zenekar előadásában, vezényel Mstislav Rostropovics. We'll be right back. Sostakovics első szimfóniájának második tételét az Orosz Nemzeti Filharmonikus Zenekar játszotta, vezényelt Mstislav Rostropovics. Sostakovics Péter várott született, lengyel eredetű értelmiségi családból, mérnök apja Mengyelejev munkatársa volt. Anyja kezdte zongorázni tanítani. Az imént hallott Csajkovszki, Jindemit és Prokofjev hatását tükröző mű világszerte ismerté tette nevét. Remek zongora művész volt, hogy mennyire az mutatja, hogy az 1927-es nemzetközi Chopin versenyen tűnt fel, és ezután rendszeresen fellépett. Első operáját Gogol, az Orr című elbeszéléséből írta a 20-as évek szabadabb légkörében, modern, kísérletező stílusban. Az Orr a groteszk irónia segítségével a korabeli orosz társadalom kritikája, az orosz kisember ambícióinak megtestesítője. A zene nagyon jól érzékelteti Gogol világának abszurditását és groteszkségét. Sostakovics zenéje ugyanakkor nem könnyen emészthető, hiszen a zenekari hangzás nem nélkülözi a futurista irányzatok néha kaotikus zajakcióit sem. Ennek köszönhetően az Orrt ritkán állítják színpadra, de egy rövidke részletet azért hallgassuk meg, a galoppot. A New Yorki Metropolitan Opera zenekarát Valeri Gergiev vezényli. Sostakovics Gogol nyomán írt az Orr című operájának galopját a New Yorki Metropolitan Opera zenekara szólaltatta meg, vezényelt Valeri Gergiev. Az Orrt követte a kisvárosi Lady Macbeth, ebből lett a Katerina Izmajlova. Ez az opera szexualitást is nyíltan, kendőzetlenül jeleníti meg. A darab három különböző rendezésben futott Moszkva színházaiban, még nem Sztálin megnézte az egyik előadást. Akkoriban szinte minden nap szigorodott a kulturpolitika, letiltották az avantgárdot és a jazzt. Miután Sztálin megtekintette Sostakovics operáját, nagy támadások indultak a zeneszerző ellen is, akit burzsoá dekadensnek, absztraktnak és formalistának minősítettek. A Lady Macbethet levették a műsorról, és legközelebb 3 évtized után 63-ban játszották csak. Sostakovics önként visszavonta még be nem mutatott 4. szimfóniáját, és a kritikákra válaszul megírta az 5. Aztán lejárató cikk jelent meg az operáról a Pravdában, amely írás azzal vádolta a szerzőt, hogy zenéjével a szovjet lelkeket próbálja megbabonázni. Sostakovics a cikk után érthetően sokáig félelemben élt, családját kímélve a lépcsőházban aludt, hogy esetleges letartóztatásának ne legyenek szemtanúi. A zeneszerző nem csak a munkája során, de a magánéletben is kifejezetten ügyelt rá, hogy a legnagyobb rendben legyen minden apró részlet. Lánya elmondása szerint Sostakovics tisztaságmániás volt. A lakásban levő órákat mindig másodpercnyi pontossággal egymáshoz hangolta, és nem egyszer fordult elő, hogy levelet adott fel magának, hogy így tesztelje a szovjet posta megbízhatóságát és pontosságát. Lánya pedig örökölte a pedáns pontos viselkedését. mikor folytatom majd a történetemet, ez is kiderül. Most a második Jazz Suite leghíresebb keringőjét hallgatjuk meg. Sosztakovics második Jazz Suite-jének címa keringőjét a Koncertó Budapest játszotta, Keller András vezényelt. A mű népszerűségéhez többek között Stanley Kubrick Tágra zárt szemek című filmje járult hozzá, amelyben felcsendülnek a híres dallamok. Sosztakovics összesen 36 film teljes zenei anyagát készítette el, ezekből nem mindegyik maradt fenn az utókornak, van ami pedig csak töredékeiben. Egyik legváltozatosabb és legszíngazdagabb kísérő zenéje Szergej Jutkevics 1931-es Aranyhegyek című alkotásához készült. Sosztakovics élete utolsó éveiben tolba mondta emlékezéseit azzal a kívánsággal, hogy a vallomások csakis halála után és csakis külföldön, a Szovjetunió határain túl láthatnak napvilágot. Sosztakovics 1975-ben halt meg, 4 év múlva Amerikában megjelent a Vallomások angol nyelvű kiadása, Szalamon Volkov gondozásában. Ebből idézek. Azt hiszem, ha zenei benyomásokról beszélünk, rám a zsidó népzene gyakorolta a legerőteljesebb hatást. Sohasem fáradok bele a gyönyörűségbe, miközben tragikus, sokarcú, boldognak tűnik. Majdnem nevetés a könnyeken át. A zsidó népzenének ez a vonzása közel állt ahhoz az elképzelésemhez, hogy milyen legyen a zene. A zenében mindig két felületnek kell lenni. A zsidókat olyan hosszú időn át kínozták, hogy megtanulták elrejteni kétségbeesésüket. A kétségbeesést tánczenében fejezik ki. Minden népzene gyönyörű, de elmondhatom, hogy a zsidó népzene egyedülálló. Sok művem tükrözi a zsidó népzenéből nyert benyomásaimat. Ez nem csupán zenei téma, ez erkölcsi téma is. A háború után egyszer elmentem a könyvkereskedés előtt, és láttam egy kötet zsidó dalt. Mindig érdekelt a zsidó népköltészet, és azt hittem, a könyvekben dallamokat is találok, de csak szövegeket tartalmazott. Úgy gondoltam, ha kiválasztok néhány szöveget, és zenét írok hozzájuk, mondhatok valamit a zsidó népsorsáról. Ekkor írtam a hegedű versenyt, a zsidó dalciklust és a negyedik vonós négyest. Ezek közül egyik művet sem lehetett akkor előadni, csak Sztalin halála után mutatták be mindegyiket. A Héber dalok egyikét hallgatjuk meg. A bölcsődalt Natalie Stutzmann és a Göteborgi Szimfonikus Zenekar adja elő, vezényel Németh Ervi. Sosztakovics egyik Héber dala hangzott el, a bölcsődal. Natalie Stutzmann énekelt, a Göteborgi Szimfonikus Zenekart Németh Ervi vezényelte. A zeneszerző a szimfóniáival is mindig valamit kifejezett az életről való hitvallásáról, érzéseiről. 53-ban Stalin halála után írt 10. szimfóniájában megrajzolta a halott diktátor portréját, de darab hatalmas sikert aratott. A 11. szimfóniában az 1905-ös orosz forradalomnak állított emléket, ekkor kapta a Lenin rendet. Sokat tett a sztálini kor áldozatainak rehabilitálásáért, bár támadások később is érték. Jevtusenko Babi Jar című poémájára írta a 13. szimfóniáját, amely a szovjetunióbeli antiszemitizmust ítélte el. Ezt 62-ben a bemutató után betiltották. Sosztakovics 1937-ben lett a Leningrádi Konzervatórium zeneszerzés tanára, és 41-ben a német támadást is itt élte meg. A 7. Leningrádi szimfóniáját a blokkád alatt komponálta. még önkéntes tűzoltói feladatokat is vállalt. Az erről készült fotót a Time magazin egyszer a címlapjára tette. A szimfónia a Szovjetunióban és külföldön egyaránt a németekkel szembeni ellenállás jelképe lett. Az első tétel részletét játssza a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara, vezényel Kovács János. Thank you. Sosztakovics Leningrád szimfóniájának első tételéből hallottuk a részletet. Előadta a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara, vezényelt Kovács János. Leningrádban 1942. augusztus 9-én adták elő a 7. szimfóniát. A koncert alatt folyamatosan tűz alatt tartották a németeket a szovjet csapatok, és rögtön az első percekben beremegett az épület, de folytatták az előadást, amelyet a rádió is élőben közvetített. A város hangos bemondóin mindenkihez elért ez a muzsika, ami erőt öntött a lakosokba. Német katonai visszaemlékezésekből pedig tudjuk, hogy valóban hatásos volt a zene, mert meg voltak győződve arról, hogy egy halott város körül harcolnak. Na de folytatom az 1960-as évek közepén elkezdődött történetemet. Pár éve elmeséltem találkozásomat Sosztakovicssal a Muzsikáló délután egyik műsorában, egy Sosztakovics mű bejátszása előtt. Egy kedves hallgató érdeklődött, hogy mi lett az Opus 1 és utolsó suite sorsa, meg lehet-e hallgatni, megvan-e a kotta. Megírtam, hogy gőzöm sincs róla, biztos az első kukában landolt. Hallgatónk vette a fáradtságot és írt a zeneszerző lányának, aki nagyon megörült és elmesélte, hogy készülnek egy olyan monográfia kiadására, ami Sosztakovics életét szinte napról napra dokumentálja. 1966-ban tudták, hogy itt járt. Az újságokból kiderült, milyen vezetők hívták meg, mikor volt a bemutató, milyen kritikát kapott az opera. De több nap kimaradt, és nagyon kíváncsiak arra, hogy mi lett abból a kisfiúból, akit az édesapa meglátogatott. A komponista lánya pedig elküldte az én hitehagyott kis szvitemet, amit katalogizáltak, és nagy becsben megőriztek a Sosztakovics hagyatékban. A mű a megírása után így jutott el a szerzőjéhez, vagy 50 év múlva. Köszönet a Muzsikáló délután hallgatójának ezért. Sosztakovics egyébként nem vetette meg például a kártyajátékot. Kedvenc futballcsapata, a Zenit Leningrád szinte minden mérkőzésén részt vett, és ő volt az első, akinek a zenéje a földön kívül felcsendült. 61. április 12-én Jurij Gagarin, az első űrhajós az irányítóterem közönségének állítólag egy Sosztakovics dalt énekelt. Most a híres trombitás zongora versenybe fejező perceit hallgatjuk meg Sura Cserkaszki, Harold Jackson és a Filharmónia zenekar tolmácsolásában. Thank you. Sostakovics első úgynevezett trombitás zongora versenyének utolsó perceit Sura Cserkaszky, Harold Jackson és a Philharmonia zenekar játszotta. Sostakovics mindig kritikusan, mégis szolidárisan viszonyult a szovjet rendszerhez, ám soha nem vált a hatalom eszközévé. Alkotásai köz zenekari és zongoraművek, kamarazene, oratóriumok és balettek is találhatók. Zenéje lirai elemeit gyakran a humor és a szatíra váltja fel. Ragyogó hangszerelő volt, egyéni mondani valója főleg a II. Világháború után elmélyült gondolatvilággal párosult. Sosztakovicsot is Prokofjevet elsősorban a szimfonikus zene terén a szovjet orosztílus megteremtőjeként tartják számon. 1975. augusztus 9-én halt meg Moszkvában. A művésztárs Rostropovics írja, ahol magasságokba emelt, máskor megalázott Sosztakovics sokszor képtelen volt egy szót is szólni, csak arra vágyott, hogy valakivel, akit szeret, némán üldögéljen egy szobában. Mielőtt egy házba költöztünk, a zeneszerzők házába Moszkvában, nagyon messze lakott. Egyszer felhívott telefonon, és azt mondta, gyere, siess! Elmentem hozzá, és ő így szólt, ülj le! Most csendben lehetünk. Fél órát ültem így, szótlanul. Nagyon pihentető volt, csak ülni. Aztán Sosztakovics felállt, és azt mondta, köszönöm, viszlát szláva. Nagyon különös volt így üldögélni vele. Amikor elmentem, úgy éreztem, katartikus élményben volt részem, valahogy megtisztultam. Sosztakovics így folytatja. Sosztakovics ugyanolyan zárkózott volt, mint mondjuk Britten, csak másképpen. Benjamint a saját belső élete nyomasztotta, Sosztakovics az egész hazája, az üldözött kollégái, az éhező ezrek miatt szenvedett. Miután Leningrád melletti nyaralójában először játszottam neki a Gordonka versenyét, kikísért az állomásra, ahonnan az éjszakai vonattal Moszkvába mentem. A nagy váróteremben sokan a földön aludtak. Láttam az arcát, és mély szenvedése könnyeket csalt a szemembe. Sírtam, de nem a szegények látványától, hanem attól, amit Sosztakovics arcán láttam. Befejezésül a derűsebb 9. szimfónia első tételét hallgatjuk meg. A Carnegie Hall zenekarát Solti György vezényli. Sosztakovics 9. szimfóniájának első tételét a Carnegie Hall zenekara játszotta, vezényelt Solti György. Köszönöm, hogy ma is megtiszteltek figyelmükkel. A hangmérnök Tóth Krisztina nevében is búcsúzik a Muzsikus Legendák szerkesztő műsorvezetője, Németi Attila. Műsorunkat a mediaclick.hu oldalon visszahallgathatják, a viszonthallásra.
A 2020. május 24-i adás ismétlését hallották. Műsorajánló. Az Összhang következő adásában az idei Kaposfestről beszélgetünk.
Az óriási szuperképessége a Kaposfestnek tulajdonképpen, hogy azok a szólista művészek, akik a világ számos pontján a világvezető koncerttermeiben szólókoncerteket adnak, azok gyakorlatilag itt találkoznak először sok esetben a Kaposfesten. Büszkeségünk, hogy mi hozzuk őket össze.
Összhang. A zenei élet aktualitásai szerdán 19 órakor a Bartók Rádióban. Csütörtök este Edvard Grieg műveiből játszik a Mendelssohn kamarazenekar. A 2023-as Auer Fesztivál estjén